Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki a Jézus Krisztus. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 235. dicséret eléneklésével. A 235. dicséretnek mind az 5 versét énekeljük. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, mi úgy vagyunk itt előtted, hogy egyszerre vagyunk bűnösök és igazak, egyszerre vagyunk ellenszegülők és engedelmesek. Az életünk tele van nagy ellentmondásokkal, hiszen egyszerre vagyunk földhöz ragadtak, és mégis azok, akik a te mennyei országodba befogadást nyertek. Egyedül téged illet a dicsőség azért, hogy tudunk dönteni az igazság mellett, képesek vagyunk keresni a te akaratodat, képesek vagyunk tőled jövő szeretettel szeretni. Bocsáss meg nekünk, amiért olyan sokszor a földhöz ragadtságunkból fakadnak a cselekedeteink. Mi nagyon könnyen elsajátítunk mintákat, érzéseket és szokásokat másoktól, mert mélyen bennünk van a követés iránti vágy. Hálát adunk neked, hogy ezt a vágyakozást is betöltötted, amikor fiad által kijelentetted nekünk, hogy kövess engem. Mi téged szeretnénk követni. Add meg nekünk, hogy ez a követés ne valami utánzás legyen. Add meg nekünk, hogy valódi életszentségben és ne erőltetett szenteskedésben éljünk. Add meg nekünk, hogy iránymutatók és ne törvényeskedők legyünk másokkal szemben, vagy mások életében. Nagyon keskeny a határ mindezek között, de mi hisszük, hogy Szent Lelked által megadod nekünk a vezetést és segítséget ahhoz, hogy melletted tudjunk dönteni. Kérünk, legyél most is itt közöttünk Lelked által. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 164. dicséret első versét. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva János első levelében, a második fejezetben, annak is az első 8 versében, eképpen. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Amen. Szeretett gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, aki kisgyermekek között szolgált, vagy szolgált már valaha, akár iskolai, akár gyülekezeti hittanórán, az tudja nagyon jól, hogy a gyerekek végtelen nagy lelkesedéssel és olyan nagyon őszintén tudnak minden egyes hittanórai feltett kérdésre egyetlen egy szóban válaszolni, és ez a szó nem más, mint Jézus. Jézus a megoldás. Náluk mindig Jézus a megoldás, mindig Jézus a válasz, az egyetlen válasz, és sokszor ez eléggé megmosolyogtató helyzeteket is szül, mert van olyan, hogy tényleg nem erre irányult a tanárnak a kérdése, de nem élcelődni szeretnék most a gyermekek világával, hanem sokkal inkább egyfajta példaként állítani elénk is ezt a gyermeki hitet. Jézus a megoldás, ő az egyetlen megoldás, és sokszor nem is tudnak elképzelni más megoldást. Nagyon sokszor egyébként, amikor a saját felnőtt hitvilágunkra gondolunk, arra, hogy mi többet tapasztaltunk, mint ők, többet láttunk már, mint ők, akkor minthogyha kezdene elhomályosodni előttünk az, hogy tényleg Jézus lenne az egyetlen megoldás. Tényleg az evangélium ereje lenne minden élethelyzetre az egyetlen megoldás. Pedig talán ilyenkor reformáció ünnepén, meg úgy egyébként is mindig az egész egyházi évben keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet megújulni. Hogyan lehet a hitben megújulni, hogyan lehet az életünkben megújulni, hogyan lehet az Istennel való kapcsolatunkban megújulni. És az az igazság, hogy akár hány igehirdetés is hangzik el ebben a világban, akár ezen a szószéken is, sohasem lesz az igehirdetésben más megoldás, csak egyetlen egy megoldás, ami az Istennél van nekünk elkészítve. Ilyen a mi hitéletünk, lehet akármilyen kérdésünk, nem szabad soha arról megfeledkezni, hogy amit mi újításnak szeretnénk, amit valóban azért kérünk el Istentől, hogy az megújítsa az életünket, az valójában valami olyan ige lesz, valami olyan megoldás az Istennél elkészítve, amit lehet, hogy már régen is ismertünk, és amit már hallottunk többször. Valami ilyesmi helyzet volt itt ebben a gyülekezetben is, ahova János ezt a levelet írta. Ebben a gyülekezetben nagyon sok kérdés volt az emberek fejében. Nagyon sok mindenféle utat kipróbáltak ők, sokféle emberi gondolatot beengedtek maguk közé, sokféle útkeresésben voltak, és ebben az összevisszaságban keresték azt, hogy hogyan is lehetne megújulni. És várták Jánostól, hogy mint egy jó lelki vezető, ad majd nekik egy olyan receptet, valami olyan új parancsolatot, egy olyan új igét, amit hogyha megfogadnak, elfogadnak, és ami mellett, ha az életüket rendezik, akkor nem lesz semmi probléma, és úgy minden helyre áll bennük és körülöttük is. És János erre a helyzetre mondja azt, illetve ezt a nagy ellentmondást, ami csak látszólagosan ellentmondás, először is azt mondja a gyülekezetnek, hogy ő nem ad új parancsolatot. Majd nem sokkal később azt írja, hogy viszont új parancsolatot írok. Melyik az igaz a kettő közül? És el kéne dönteni, akkor most nincsen új parancsolat, vagy új parancsolatot ad. A megújulás kulcsa valóban az lenne, hogy valami olyan információhoz jutunk, amit korábban nem ismertünk, vagy az lenne a megújulásnak a kulcsa, a lelki hitbeli megújulásnak, hogy visszatérünk azokhoz az üzenetekhez, azokhoz a parancsolatokhoz és igékhez, amiket nagyon jól ismerünk, amiket már nagyon sokszor hallottunk, csak eddig valahogy hagytuk elmenni mellette az életünket. Nem ellentmondás van itt, benne van mind a kettő ebben az igében. Úgy fogalmaztam meg, vagy foglaltam össze, hogy János itt egy régi új parancsolatot ad. Régi parancsolat, mert olyan, amit már ismert a gyülekezet, de új parancsolat abban az értelemben, hogy mit vált ki az emberből. Mert hogyha ez valóban az újjászületésre, a megszentelődésre és az új életre vezet el, akkor ez tényleg egy új parancsolat. Nagyon hasonló gondolat van egyébként a Zsoltárok könyvében, a 149. Zsoltárban, amikor így ír a Zsoltáros, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. És ez az új ének, ez nem attól új ének, hogy tegnap előtt jött ki a kotta a nyomdából, és soha korábban ezt az éneket, ezt a dallamot és ezt a szöveget senki nem ismerte, hanem ő arra kéri a gyülekezetet, hogy amit énekel, az valóban a megváltott, megszabadított, az újjászületett embereknek a hála éneke legyen. És milyen sokszor egyébként tapasztaljuk ezt az életünkben is, hogy ami régi, az egyszerre tud új is lenni. Nem kell sok példát elmondani, elég csak arra gondolni azokra, tényleg azokra a minősített pillanatokra, amikor éneklünk egy-egy dicséretet, Zsoltárt itt az istentiszteleten, vagy akár a hétközi alkalmainkon, és érezzük úgy személyesen azt, hogy hányszor énekeltük már ezt az éneket, de most mégis valahogyan többet ad. Vagy olvassuk a Bibliát, és imádkozunk, beszélgetünk különböző bibliai részek felett, és lehet, hogy többször már elolvastuk ezt, de érezzük, hogy ez most mégis újat ad. Nem újat mond benne, semmi olyat nem mond benne a mi Urunk, amit korábban már nem mondott volna el nekünk, vagy ne lett volna lehetőségünk megragadni. Mégis valami olyan üzenet, ami egyszer csak a Szentlélek által új életet, egy új élet lehetőségét hordozza magában. Ez a jelentése ennek a régi új parancsolatnak. De mi is ez a parancsolat? Nagyon sok különböző parancsolatot mond el János, és ír le a levél későbbi részeiben. Értelmezi a szeretet nagy parancsolatát, kettős nagy parancsolatát, hogy mit is jelent az, hogy szeressük Istent, és szeressük az embertársunkat. De ebben a felolvasott részben egyetlen egy rövid parancsolat van, és én ez alapján szeretném a lelki, hitbeli megújulás üzenetét hirdetni a testvéreknek, és ez a parancsolat pedig így hangzik, hogy ne vétkezzetek. És akkor kérdezzük, hogy köszönjük, akkor most el is buktunk rögtön az elején. Ne vétkezzetek. Hogyan kell érteni ezt a parancsolatot? Jézus ugyanezt mondta a házasságtörő asszonynak. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. És mi megkérdezzük úgy magunkban óhatatlanul is, hogy hogy gondolja mégis azt Jézus, hogy többé ne vétkezz. Meg lehet ezt egyáltalán tenni, vagy mennyire cél ez az életünkben? Nagyon sokan rosszul értik ezt a parancsolatot, és nagyon sokan talán a kereszténységben is ezt látják, vagy ez ilyen dolgokat látnak egyfajta gátként, hogy köszönöm szépen, ez egy nagyon nagy teher, én nem tudok úgy élni, hogy ne vétkezzek. De mégis ezt írja János, és ezt mondja Jézus Krisztus, hogy ne vétkezzetek. Viszont, hogyha tovább olvassuk ezt a sort, akkor valamennyit finomít rajta. Ott van egy ilyen mondat, hogy ha pedig vétkezik valaki. És akkor talán egy emberként felsóhajtunk, hogy na ez az, itt van egy ilyen kiskapu. Hát ha vétkezik valaki, akkor van valamilyen megoldás. Csak az a helyzet, hogy ez itt nem kiskapu. Az emberek által létrehozott törvényekben vannak kiskapuk, vannak jogi hézagok, szeretik ezt egyesek előszeretettel kihasználni, kijátszani, és sokszor az ember azt hiszi, hogy minél több törvényt hoz, minél több szabályrendeletet hoz, annál inkább sikerül ezeket a jogi hézagokat befedni, valahogy annál biztonságosabb, annál jobb és tökéletesebb lesz az emberi együttélésnek a szabálya, szabályrendszere, de a gyakorlat azt mutatja, hogy mindig maradnak az emberek között ilyen jogi hézagok, az emberek által hozott törvényekben, de az Isten törvénye az tökéletes. Az Isten parancsolata tökéletes. És ez nem egy hézag, nem egy kiskapu, hogyha vétkezik mégis valaki, hanem ez az Isten szeretetének az egyik legcsodálatosabb jele. Ne vétkezzetek, ez lenne a parancs. Nincs olyan parancs a Szentírásban, hogy lehet vétkezni egy kicsit. Nincs olyan parancsolat a Bibliában, hogy lehet vétkezni, van olyan vétek, ami felett szemet hunyok, mondaná Isten, ha lenne ilyen parancsolat, kettős pont, és akkor ott elolvashatnánk, hogy mik azok. Nincsen ilyen. Ez az egy parancsolat van, és ha belegondolunk, ha ezt az egy parancsolatot mindenki megtartaná, hogy ne vétkezzetek, akkor egy tökéletes világban élnénk. Ne vétkezzetek, ha pedig valaki vétkezik. Ez az Isten szeretetének a nagy jele és záloga számunkra, hogy ő tudja nagyon jól, hogy az ő népe, az ő hűséges népe vétkezni fog. Ő tudja nagyon jól, hogy még a legszentebb életű keresztény ember is el fog követni valamilyen vétket az életében, nem is egyet, talán nem is kettőt, nem azokra a vétkekre gondolok, amiket mi nevesíteni szoktunk, hogy ezt és ezt csináltam, nem is lehetne most ezt mind felsorolni, hanem arra az alapvető vétekre, hogy az Istennel szemben van valami bizalmatlanság bennünk, még akkor is, amikor ő olyan sokszor mellettünk állt a múltunkban, a jelenünkben, és hisszük, hogy mellettünk fog állni a jövőben is. Van valami olyan bizalom, hogy mi időről bizalmatlanság, hogy mi időről időre hajlamosak vagyunk őt kihagyni a döntéseinkből, kihagyni az életünkből, kihagyni őt, mielőtt elindulnánk valami nagy feladat felé. Ez az a vétek, amit nem tudunk egyszerűen minden élethelyzetben kihagyni, és ott van bennünk, ott van az életünkben, és valahogyan ebből származik az a nagyon sok nehézség, amit mi elszenvedünk saját magunktól. Ne vétkezzetek, de mégis vétkeztek. Ezt mondja János ebben a levélben, és egy nagyon nagy feszültség ez. Magában hordozza ez a feszültség azt, hogy hogyan is lehet hiteles keresztény életet élni. Ez mindig egy nagy kérdés volt számunkra, kérdés ma is. Ki számít hiteles kereszténynek? És sokszor ezen szoktunk megbotránkozni. Ha látunk valakit, tudjuk jól, hogy ő egy hívő keresztény ember, megtesz egy olyan dolgot, amit tudjuk, hogy nem kellett volna, ez valahogyan nem összeegyeztethető a hitével, az egész világlátásával, akkor azt mondjuk, hogy hát úgy elhitelteleníti az egész helyzetet, úgy elhitelteleníti a kereszténységet, az egyházat, akár a gyülekezetet, ahova ő jár. Mi az a hiteles kereszténység? És a válasz ott van a sorok között, akkor hiteles a mi keresztény életünk, ha ezt a kettőt úgy együtt tudjuk látni, és ezt a kettőt együtt a helyén tudjuk kezelni. Istennek van egy parancsolata hozzánk, ami egy nagyon komoly parancsolat, hogy ne vétkezzetek, és ugyanakkor ott van a folytatás, hogy de mi mégis vétkezünk. Ha az egyik a másik kárára túlsúlyba kerül, ott kezdődnek a problémák. Nagyon nagy baj az, ha valaki elhiszi saját magáról azt, hogy ő mostantól fogva nem vétkezik, és ő mostantól fogva egy olyan életet él, amiben soha semmiféle hiba, semmiféle kis bűn, semmiféle kis megbotlás nem lesz. De az is nagyon nagy probléma, amikor valaki ennek az ellenkezőjét látja, és folyamatosan saját magát ostorozza, hogy de mennyi mindent elkövettem, milyen sok az én vétkem, milyen sok az én bűnöm, hogyan is lehetne ebből kimozdulni és előre mozdulni. Azt mondja itt János, hogy mind a kettő állapot realitás számunkra. Mind a kettő a valóságot mutatja. Itt nem arról van szó, hogy van valami jelenlegi valóság, hogy ez a gyülekezet, és minden ember, minden gyülekezetben, minden keresztény ember vétkezik, úgyis elköveti a vétkeket, de az Istennél lehetséges az, hogy majd valamikor a jövőben, ha ő úgy elkészít minket arra, akkor megszűnnek ezek, és akkor tényleg lehetséges nem vétkezni. Nekünk, keresztény embereknek mind a kettő benne van az életünkben. Mind a kettő, de a nem vétkezés az csak az Istennel lehetséges. És János itt arról ír, hogy ez egy olyan feladat, ami mindannyiunk előtt ott van, de ez a feladathoz fel kell nőni. Ez egy nagyon nagy feladat. És nem véletlen, hogy úgy vezeti be ezt a részt, hogy a gyülekezet tagjait gyermekeimnek nevezi. Ezeknek a gyermekeknek fel kell nőni ehhez a feladathoz. Mert a gyermeket sohasem lehet magára hagyni. A gyermeknek folyamatosan szüksége van a vezetésre. A gyermeknek folyamatosan szüksége van arra, hogy valaki, akár a szülő nyilván, megmutassa neki, hogy hogyan is lehet helyesen dönteni. Nem lehet magára hagyni a döntéseiben, mert egy gyerek nagyon sokszor még a legegyszerűbb döntésben sem tudna helyesen dönteni. Csak egy egyszerű példát hozok, gondoljunk bele abba, hogyha egy család a gyermekeire bízná azt, hogy egy hónapon keresztül a gyermekek határozhatnák meg, hogy mit egyenek reggel, délben és este, akkor nagyon könnyen az egy hónap végére mindenki cukorbeteg lenne abban a családban. Nem lehetne ezt valahogy egészségesen túlélni, pedig ez csak egy nagyon egyszerű példa volt. És ezért nevezi János a gyülekezetet és minden keresztény embert gyermekeknek. Mert szükségünk van erre a vezetésre, szükségünk van arra, ahogyan a gyermekeknek is, hogy valaki mellettünk álljon a kudarcainkban. A gyermeket nem lehet magára hagyni a kudarcokban, de nem lehet magára hagyni az örömben sem. Szüksége van arra, hogy valakivel meg tudja mindig osztani az örömét. És az az örömhír, hogy a mi mennyei atyánk tudja ezt. Nem hagy magunkra minket, nem hagy magunkra abban, hogy mi fel tudjunk nőni tényleg ehhez a nagy küldetéshez, hogy ne vétkezzetek. Azt mondja, hogy van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Úgy is mondhatnánk, hogy, és egy modernebb szóval élve, van protekciónk az atyánál. És szándékosan használtam ezt a nagyon terhelt kifejezést, hogy protekció. Mert hogy nekünk minden helyzetben szükségünk van a protekcióra. Akár szeretjük ezt, akár nem, akár beismerjük, akár nem, de jól esik nekünk, hogyha olyan helyzetekbe tudunk, vagy találjuk magunkat a hétköznapjainkban, amikor egy protekciós helyzetben vagyunk. Nagyon jól tud esni, hogyha úgy megyünk el egy orvoshoz, hogy azt az orvost ismerjük, vagy van valaki, aki minket ott beajánl, vagy szól előre a nevünkben, és tudjuk mondani, hogy igen, mi ismerjük ezt az XY-t, és ő ismerőse az orvosnak, és akkor úgy reménykedünk benne, hogy nagyobb figyelmet kapunk, valami több foglalkozást, több odaadást, szükségünk van ezekre a helyzetekre, keressük mindig ezeket a helyzeteket, és lehet, hogy nagy gondot is fordítunk rá, hogy igazán be legyünk biztosítva. De maga Jézus Krisztus hívta fel a figyelmet arra, hogy mennyire veszélyes is az, amikor az ember messze menőkig és minden helyzetben emberektől várja a protekciót, ezt a pártfogást, ezt a védelmet. János evangéliumában a Betesda tavi gyógyításnál mondta el Jézus, amikor találkozott az emberrel, 38 évig beteg emberrel, ott volt a Betesda tó mellett, és panaszkodott, hogy az egész élete valahogy azért kudarcos, és azért nincsen ebből gyógyulás, azért nincsen ebből kiteljesedés, mert így fogalmaz, Uram, nincs emberem. Nincs senki, aki protezsálna, nincs senki, aki igazgatná az életemet, nincs senki, aki mellettem lenne, amikor szükségem van rá. És Jézus megmutatta ebben a történetben félreérthetetlenül azt, hogy nekünk embereknek nem is lehet ezekben a legnagyobb kérdésekben emberekre bízni az életünket. Mert az élet és halál, az egészség és a betegség, az üdvösség, a hit, a hitrejutás, mind az, amit mi úgy hívunk, hogy az élet kiteljesedése a boldog és teljes Isten szerinti életben, egyedül akkor van reménységünk, hogyha mi elhisszük, hogy csak az Istennél van pártfogásunk, és csak az Istennél van, és lehet a mi oltalmunk és a mi protekciónk. Ezekben a kérdésekben senki más nem dönthet. És az, hogy van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, üzeni számunkra, hogy Isten mindig előre veszi a mi ügyünket. Isten sohasem sorol minket hátra. Ő nem kivételez, ő nem úgy protezsál minket Jézus Krisztus az Atyánál, mint ahogyan mi szoktuk emberek egymást, hogyha valakinek kedvezünk, akkor önkéntelenül is egy másik embernek a kárára történhet meg mindez. Ő mindenkit egyszerre vesz elő, és egyszerre vesz oda maga mellé, hogy segítsen nekünk, akik őt hívják segítségül. Azért mondja nekünk mindezt, hogy ne vétkezzetek, hogy teljes életünk legyen. Hogy teljes legyen az az életünk, amit élünk, mert minden parancsolat megtartásához az kell, hogy egy pillanatra se szűnjön meg ez a kapcsolat közte és köztünk. És valahogy a reformáció is erre irányítja rá a figyelmünket, hogy nagyon sokszor voltak olyan élethelyzetek, nem csak a történelemben, hanem talán a mi személyes életünkben is, hogy abból, amit az Isten elénk adott, akár egy ilyen nagyon kemény üzenet, hogy ne vétkezzetek, az ember megpróbál egy kicsit a saját maga képére faragni belőle. Megpróbálunk egy kicsit úgy finomítani ezzel kapcsolatban, hogy az egy olyan fogyaszthatóbb legyen, egy olyan emberibb legyen a mi számításaink szerint. De minden ilyen megfogyatkozás, minden ilyen megcsonkítása az isteni igazságnak csak arra vezet, hogy az Istentől visz távolabb minket. Ne vétkezzetek, nagyon kemény parancsolat. De azért van, hogy egy percig se feledkezzünk meg arról, hogy nekünk minden pillanatban az Isten oltalmára van szükségünk. Egy minden pillanatban az Istenre utalt emberek vagyunk, akiknek szükségük van arra, hogy az Isten naponként, percről percre folyamatosan segítsen abban, hogy ennek a parancsolatnak mi eleget is tudjunk tenni. Az úrvacsorai kérdéseink között szerepel egy kérdés, mégpedig az utolsó kérdés, ami jól összefoglalja mindezt. Ez így hangzik, most csak felelevenítem, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Egy nagyon komoly ígéret és fogadalom minden egyes úrvacsora kor, amikor ezek a kérdések hangoznak el a gyülekezet részéről, mindenki részéről. És én találkoztam nem egy olyan gyülekezettel, nem egy olyan lelkipásztor kollégával, akik érezték, hogy ez úgy nagyon kemény. Hogyan ígérhet meg az ember ilyet, hogy mostantól fogva, mint az Isten megváltottjai, mindig az ő dicsőségére élünk. Hát ebben van benne az elbukás lehetősége. Ebben van benne az, hogy ha mégis vétkezik valaki, akkor mi lesz. És van sok lelkész, aki direkt ezért ide még egy szót be is tett, és ez úgy hangzik, hogy az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ez az igyekvés van benne. És lehet, hogy van ebben egy nagy igazság. És lehet, hogy azt is ki kell mondanunk, hogy ha már igyekszünk, ha már minden erőnkkel azon vagyunk, és törjük magunkat, hogy igyekezzünk az Isten dicsőségére élni, és ehhez az ő segítségét elkérni, ez már nagyon nagy dolog. De mégis valahogyan ennek a szép fogadalomnak és ezeknek az igéknek az élét veszi el mindez. Isten sohasem azt mondja nekünk, hogy igyekezz nevétkezni, vagy igyekezz megszentelni a nyugalom napját, vagy hogy igyekezz szeretni engem és a fele barátodat. Sohasem igyekvést kér tőlünk számon, hanem nagyon határozottan elénk teszi ezeket a parancsolatokat. És valahogyan, amikor mi ebből levesszünk, vagy elveszünk, és azt mondjuk, hogy ebből elég csak az igyekvés, akkor az igyekvésből nem tudjuk, hogy mi lesz később. Éppen azért van ez a parancsolat, hogyha már ebből eljutunk oda, hogy mi igyekszünk, és kérjük az ő segítségét, akkor valóban ez a megújulásnak egy kulcsa lehet. Mert ő nem csak igyekezett megmutatni nekünk, hogy hogyan is kell élnünk, ő nem csak igyekezett megmutatni azt, hogy milyen az újjászületett ember élete, hanem ő az egyszülött fiát küldte el közénk, Jézus Krisztust. És ő sem csak igyekezett megváltani minket, hanem az életét adta nekünk. Isten adja meg nekünk, hogy ő segítsen minket abban, hogy mi is az egész életünket tudjuk neki adni, és megláthassuk azt, hogy az életünk megújulásának és a hitünk megújulásának az egyetlen kulcsa az, hogy látjuk magunk előtt ezeket a hatalmas feladatokat, amiket Isten elénk adott. Mi látjuk azt, hogy ezzel egy egész élet is kevés, hogy ebben a tökéletességre tudjunk jutni, de sohasem adjuk fel, hogy ebben minden nap, minden egyes percben tudunk előrébb haladni, és hihetjük, hogy ebben nekünk van egy pártfogó, Jézus Krisztusunk, aki segít, hogy ne bukjunk el. Ezért imádkozzunk közösen ebben a csendes percben. Amen.